Arcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Tavaly decemberben ünnepelte a 80. születésnapját Koltai Róbert, Jászai Mari díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ennek apropóján jelent meg Gál Ildikó rendező, Koltai 80 filmes könyv című kötete, amely pályatársakkal készült interjúk, kritikák, meg persze az ünnepelt visszaemlékezései révén fest hiteles képet róla. Koltai Róbertről, a művészről, aki sokáig az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar színházi ember volt, drámai és komikus szerepekben egyaránt remekelt. Az országos és a határokon átívelő ismertséget viszont filmszerepei, valamint filmrendezései hozták meg számára. A Sose halunk meg, a Szamba, a Miniszter félrelép, az Ámbártanár úr, Csocsó, avagy Éjjel május elseje, és még sorolhatnám. Kedves hallgatók, időutazás következik, reményeim szerint meghozza a kedvünket ahhoz is, hogy Koltai Róbert egyik-másik filmjét újra nézzük. A szenvedélyes válfaárus Gyuszi bácsi, Csomai Gusztáv alias Csocsó, valamint Naftalin és Jankó figurájának a megidézése is hozzásegíthet ehhez. A filmes könyv, amelyet az alkotók a kolozsvári ünnepi könyvhétre is elkísértek, alkalmat nyújtott arra, hogy tulajdonképpen onnan folytatjuk a beszélgetést, ahol tavaly októberben a Dónátúti stúdióban abba hagytuk. Akkor jó hangulatban emlékeztünk, és bizony terveket is szőttünk Gál Ildikóval és Koltai Róberttel, például egy újbóli találkozásban is reménykedve, de bizony még énekeltünk is. Apropó, azáltal, hogy feleleveníti életének a különböző szakaszait, pillanatait, miként viszi tovább ezt a lendületet Koltai Róbert? Mert az igazság az, és ezt tapasztaljuk, hogy ő folyamatosan izeg, mozog, dolgozik, ennek például mi a titka? A Jászai Mari díjas színművész akkor ezt válaszolta.
Én nem tudom, hogy van ez velem. Valószínű, hogy ezt is apukámnak köszönhetem, ő volt egy lényegileg örök mozgó, 87 éves koráig élt. Ahogy ő verset mondott, mondom, az egyedülálló, és nagyon, nagyon tudott embereket tűzbe hozni. És talán ebből egy kicsit örököltem, mert otthon egyedül semmi az ember, ücsörögve otthon. De ha belépek egy színpadra, akkor érzek valami olyan plusz a közönség figyelmétől és szeretetétől különösen, olyan plusz tüzet, ami nincs bennem amúgy. Tehát erre van egy bizonyos képességem, vagy erre születtem, mert mi arra születtünk, hogy a föld, ez meg a popfesztivál, életünkön át, arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
játszunk még tovább.
Játszunk, az a vége.
Jó, az a csak gondoltam, nem énekeljük végig, de ahogy
na igen. Hát ez van.
Érjék az embert különböző impulzusok. Én nagyon örülök neki, illetve annak is, hogy tudtunk beszélgetni dolgokról. Színházi rendező, rádiós műsorvezető, de legfőképpen kíváncsi ember. Érdeklődésem tárgya pedig a másik ember. Filmen, színházban, rádióban és a magánéletben is. Kapcsolódni szeretek. Érteni, érezni, létrehozni. Így mutatkozik be Gál Ildikó, Koltai Róbert párja, az Ateneum kiadónál napvilágot látott filmes könyv szerzője. Nem előzmény nélküli egyébként az ő együttműködésük, színházi munkáik mellett korábban már három közös kötetük is megjelent. A Sose halok meg, az első 75 című 2018-ban, aztán az Én kabarém, rögtönzések, paródiák, jelenetek 2019-ben, majd pedig 2020-ban a Végszót adok-veszek. Ismerettségük legalábbis az egyikük irányából mondhatni egyidős egy nagy sikerű, ma is méltán népszerű filmmel, amely 1993-ban készült. Ildikó akkor éppen a Budapesti Színművészeti Egyetem első éves dokumentumfilm rendező hallgatója volt, és egyik tanáruk bevitt az órára egy vadonatúj, frissen készült filmet. Nézzék meg, és aztán beszélgessenek róla, mondta. Gál Ildikót idézve, ez volt a Sose halunk meg, Koltai Robert első rendezése. Egyetlen gondolat motoszkált akkor bennem, aminek aztán parázsvitát provokálva hangot is adtam az egyetemen. Ennek a filmnek minden kockájából árad a szeretet. Aztán a gondolatot folytatva Gál Ildikó hozzáfűzi, hogy a filmet is, őket is megérlelte azóta az idő. Nem sejthette, hogy pontosan 30 év múlva olyan könyvön fog dolgozni, amely Koltai Robert filmjeivel foglalkozik, és nem csak mint filmrendezőt, filmszínészt, hanem mint élete párját is kérdezi majd. A szubjektív kifejezés így módon talán adja magát, a monográfiát pedig az magyarázza, hogy a könyv Koltai Robert mintegy 15 filmjét és az elmúlt közel 30 évet öleli át. És az ő életükbe egyébként hogyan érkezett meg a filmes könyv? Ezt kérdeztem ezúttal elsőként Gál Ildikótól és Koltai Róberttől.
November második felében jelent meg a könyv, és onnantól kezdve, hát tulajdonképpen a Robinak nem is születésnapja volt, hanem születés hete vagy hónapja, vagy nem is tudom, rengeteg ünnepség övezte, könyves is, meg nem könyves is, úgyhogy rögtön a könyv bemutató alkalmából kapott két tortát a kiadótól. Utána elég sok helyen jártunk vele akkor is, meg most nyáron, hát nyilván a könyvhét alkalmából volt szerencsénk Szegeden is, meg a Vörösmarty téren Pesten, most meg itt vagyunk. Úgyhogy eddig ennyi az élete a könyvnek, illetve hát karácsony előtt egy elég szép fogyást is mutatott a dolog.
Nyilván, hogy Robi is ismerte a kéziratot, de azért kicsit más az, amikor az ember kézbe veszi egyben a könyvet, nem?
Valóban nagyon más, és hát olyan különös, amikor az ember saját maga a téma, meg a cím, meg mindenben benne van. Igazából nagyon izgatott minden beszélgetés, mert az Ildi folytatta le a beszélgetéseket, és ő írta meg abból, meg egyéb dolgokból a könyvet. Az például nagyon izgalmas volt, mikor a Dés Lacival a teraszon beszélgetett, én meg a konyhából hallgattam félfüle, mert nagyon izgultam. Életemnek egyik legfontosabb szereplője a Dés Laci, és nagyon sokat köszönhetek neki.
Ami a folyamatot illeti Dés Lászlóval, mikor találkoztatok? Ki után, vagy ki előtt?
Nem is a sorrendiség volt a lényeg, hanem az, hogy ugye ennek az az alcíme, vagy az a műfaja, hogy szubjektív monográfia. A monográfia ugye attól, hogy a Robiról szól, de hogy szubjektív, az azt jelenti ebben az esetben, hogy akikre én kíváncsi voltam az ő pályafutásából, vagy az ő filmes működéseiből, és akikről hallottam, akiket ismertem, akiknek nem ismertem a véleményét a Robiról, de érdekelt, mint filmrendezőről természetesen. Úgyhogy a sorrend az ilyen értelemben nem volt időhöz kötve, már úgy értem, hogy a filmek keletkezési sorrendje nem adta meg ennek a sorrendjét, hanem inkább mondom az én kíváncsiságom, és hát a Dés Lászlón kívül nagyon sok mindenkivel, írókkal, Grecsó Krisztiánnal, Vámos Miklóssal, Nógrádi Gáborral, nagyon sokakkal beszélgettünk, és például nagyon érdekes volt, hogy a Dés azt mondta, mindenki felé elhangzott az a kérdés, hogy filmrendezőnek gondolja-e a Robit, hiszen ez egy filmes könyv, mivel ő magát nem tartja annak, ő magát egy színésznek tartja, aki rendezhetett. És például a Dés azt mondta, hogy nem a Sose halunk meg óta gondolja őt rendezőnek, hanem a Szamba óta, és ezt hosszan és részletesen kifejti, hogy miért. Szóval voltak benne ilyen értelemben meglepetések.
Robival készült interjú az éppen így kezdődik, hogy te, Robi, filmrendezőnek tartod-e magad? Robi pedig replikázik, hogyha bárki más kérdezte volna ezt meg, akkor felháborodom ilyesmit így taglalni, de most akkor beszéljünk tényleg erről, mert egyébként ez meg az életedben eléggé hangsúlyosan kérdés volt.
Igazából én magamat egy történetmesélőnek tartom, aki szereti, hogyha a környezete jól érzi magát, akár egy asztalnál, asztaltársaságban, klubba, akár egy színészklubba, akár színpadon, önálló est keretében. És nagyon nem szeretem a megkötöttségeket, tehát hogy én ez meg az vagyok, az döntsék el a kritikusok, meg a közönség, de én nem szeretem magamat beskatujázni.
A beszélgetésben az is megjelenik, hogy a csapat mennyire fontos, és ezt pedig már édesapától tanultad, aki ugye sportvezető volt. Te mit mondasz a csapatról, hogy az ember jó környezetbe kerül, köréje gyűl egy társaság, vagy pedig az ember egy a társaságból, aki vállalja, hogy ő a rendező?
Mondom, én egy történetet szeretek elmesélni, ha már úgy alakult, ez többször sikerült, és ehhez a történethez nagyon fontos, hogy legyen egy csapat körülöttem, akik elhiszik, amit mondok, akik szeretik, amit mondok, akik nevetnek, ha kell, akkor sírnak. Nekem ez a film tulajdonképpen. Most meg már egyre inkább bizonyos jóleső és fájdalmas visszaemlékezések, mert már nagyon sokan nem élnek azok közül, akik sikerre vitték a filmjeimet. Hogy hirtelen csak egyet említsek. Ott a forgatáson jutott eszembe, hogy a Dajcs bácsit játszó Csákányi Lászlótól jó lenne elbúcsúzni valahogy. Tudtuk, hogy meg vannak számlálva legalábbis a hetei hónapjai, annyira beteg volt már akkor. És hát ez örök büszkeségem, nem az, hogy ő beteg volt, hanem az, hogy a túlvilágra együtt táncolunk át, ami ott született a forgatáson. Ez a gondolat, hogy miután rendeztem is a filmet, megengedhettem magamnak, hogy mondjam a gyereknek, a Imikének, hogy na ülj le, nézd meg, hogy mit csinálunk a Dajcs bácsival. És attól kezdve ott született az egész, és hát rendkívül megrendítő.
Érezd a nőt, érezd a nőt. Kicsit közelebb is mehetsz hozzá, érted? És aztán már mindegy, hogy keringő, nem keringő. Meghajolsz, kezes csókolsz.
Milyen társaságokba keveredett a Robi? Hogy látod, most így a könyv egészét tekintve is, ami a filmkészítést illeti, mert voltak stabilan visszatérő emberek, és voltak kísérletezései neki is, hogy így mondjam.
Ő azt szokta mondani, hogy ezt mindig lehetett látni egy-egy filmnél, főleg a mellékszereplők kapcsán, hogy ő éppen melyik színházban játszik, mert hát a főszerepeket szerintem azt ő nagyon-nagyon végig gondolta, és nagyon kitalálta, és nagyon arra, hogy mondjam, már messziről is, akár ismeretlenül is arra alkalmas embereket választott, de azt, hogy egyébként ki mindenki van még a filmben, azt mondom, mindig meghatározta az a közeg, ahol egyébként létezett, vagy szeretett lenni, vagy őt szerették, vagy ilyesmi. De az, hogy egyébként milyen csapatban, hát nyilván például a Miklós Mari, aki a vágó volt nagyon sokáig, nagyon sok filmben, őt a véletlen keverte ebbe a körbe, és aztán tök sokáig megmaradt benne, mert jól dolgoztak együtt. Aztán egyszer csak kísérletet tett valaki mással, de a legjobb barátok a mai napig. Tehát csupa, hát azt gondolom, hogy őt szerető emberekkel dolgozott, még akkor is, hogyha adott esetben tele voltak nézeteltéréssel, vagy akár kiabálással, szeretettel kiabálással is. Például egyébként, amit az előbb kérdeztél, hogy rendezőként mennyire irányítja, vagy mennyire nem. Gáspár Sándor mondja a könyvben, és mesélte nekem, hogy ő egyáltalán nem azt érezte, hogy a Robi ott rendező, hanem hogy ők ketten próbálnak az ügyért, a célért, a dologért együtt tenni, és mondom, néha vitatkozva, néha majdnem szakításig vive a helyzeteket, de mindaddig gyűrve-gyűrve azt a kérdést, amíg megállapodásra nem jutottak, és mindegy volt, hogy ki a rendező és ki a színész abban a helyzetben.
Ennek volt egy különös izgalma is, hogy ez a Világszám című filmem, amiben elég hamar kiderült, hála a forgatókönyvíró, aki az alapforgatókönyvet írta, Horváth Péter, aki színész volt szintén, elég hamar kiderült, hogy ikreket kell játszani. És miután tényleg az volt a felállás a filmjeimben, hogy a saját filmemben én főszerepet játszottam kegyetlenül, hát meg kiadjon főszerepet, ha nem én saját magamnak. de ez már soknak tűnt, és egyre kevesebb kedvem volt hozzá, hogy én ebből az oldalból legyek, a saját ikertestvérem, arról az oldalról a kamera hol lesz. És akkor lett igazi kedvem a munkához, amikor az az ötlet eszembe jutott, hogy hiszen nem csak egy petélyű ikrek vannak a Földön, hanem két petélyű, és mi egyáltalán nem hasonlítunk egymásra, de a szív, az összetartás, a szeretet, az mégis ikreket csinált belőlünk, meg a forgatás a Gáspár Sanyival, és utána beindult az egész, az írás könnyebben ment, ötletek, a rendezés, amikor elhatároztam, hogy két petélyű ikrek vagyunk, tehát hogy két színész játssza.
Rákosi elvtárs! Ide adná az óráját? Rád lelabelázz!
Apropó szeretet, itt megjelenik az Ildikó nézőpontja is, mert ugye amikor 30 évvel ezelőtt azon a bizonyos órán találkoztál a Sose halunk meg című filmmel, akkor az operatőrök elkezdték nézegetni, hogy na ott a sarokban ott a pók és a mindenféle szögek és a többi, és te azt mondtad, hogy ennek a filmnek minden kockájából süt a szeretet. Az út, amin végigmentél azáltal, hogy a könyv maga elkészült, ez is ilyesmi volt, hogy vezérelt te valamilyen módon a szeretet?
Máshonnan kezdem. Van most egy előadásunk, amit játszunk otthon, aminek az a cím, hogy Másfél óra, és ez úgy jött létre mindenféle véletlenek folytán, hogy benne van a Robi, játszik benne a színészfiam, a képzőművész fiamnak a barátnője, és azt mondják, hogy az egészet övezi egy olyan burok, ami megfejthetetlen. És ez a burok nem más, mint az a fajta szeretet, ami egy családot tart össze. Tehát az, hogy a családtagjaim ebben így vagy úgy benne vannak.
A grafikus zsenit azt még nem említetted, aki kezeli a...
Ő kezeli a technikát, de mindegy is. Azt akarom csak mondani, hogy azzal, hogy egy család dolgozik ott együtt, ez átsüt valahogy a közönségre, érzik. És azt gondolom, hogy ebben a könyvben is, ha van, akkor ez a fajta burok, ez a kettőnk közötti viszony, illetve az, ahonnan én látom őt, az nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy átjön, akár a könyvön keresztül is. És nem csak azért, mert szubjektív és az én válogatásom, és nem csak azért, mert a kettőnk történetei is így vagy úgy benne vannak, hanem mert, és bocsánat, hogy ezt mondom, az előző három könyv kapcsán megtanultam kicsit Robiul, vagy a Robi nyelvén fogalmazni, vagy a Robi világából fogalmazni, és nagyon remélem, hogy ez érezhető belőle.
Vajon Robi szerint milyen ez a Robi világa? Mert különböző nézőpontok jelennek meg a könyvben is. Van, aki azt mondja, hogy nagyon szerény vagy, és ez egy nagyon szép értéked. Például akár ez is lehetne.
Hát azt gondolom, hogy van mire szerénynek lenne, mint ahogy mindnyájunknak. Igen, hát ilyen, hogy beképzeltség távolról se érintett meg soha. Mindig a munkának a előtérbe helyezése, a kollégák előtérbe helyezése. De azért olykor-olykor a keménységet is elő kellett venni, ami nem közvetlen tulajdonságom. Tehát az elhatározottság kellett. Hogyha valamivel nagyon nem értettem egyet, vagy a gyártással esetleg harcolni kellett valamiért, hogy az úgy legyen. Például a Sose halunk megben van egy olyan jelenet, amit épp tegnap, miután repülővel jöttünk ide Kolozsvárra, és viharba kerültünk egy kicsit, délután 3-tól este 8-9-ig vártuk, hogy felszáll a repülőgép. Tehát az is módonban volt, hogy kitaláljak egész jeleneteket. Hát ennek nem mindig örül egy producer, és különösen nem ilyennek, amikor azt gondoltam, hogy legyen repülőgép. Mert tudtam, hogy a nagybátyám Debrecenbe, Pécsre a lóverseny miatt képes volt lerepülni, meg visszarepülni, amiből a bevételének egy jelentős része rögtön ugrott, a többi része meg a lóversenyen ugrott. Tehát ez nekem nagyon nagy könnyebbség volt, hogy amikor nagy nehezen megemlítettem áldott emlékű Simó Sándornak, aki már nem él, rendező, csodálatos rendező volt és producer, ő el tudta képzelni, hogy ebből film lesz, és mikor ezt megpendítettem neki, azt hittem, hogy egyből kidob. Azt mondja, na, ez lehet. És már vette is a telefont, és elintézte, hogy jutányos összegért kapjunk egy ilyen mezőgazdasági repülőgépet.
És ezzel megbotoldva a filmnek egy jelentős része, hogy lett vége, eleje, közepe, visszamenőlegesen. Hogy... És pont tegnap idéztem azt a mondatot, hogy mi van kisapám? Azt hitted, hogy nem voltam pilóta, mikor beülök a repcsibe, ahol rettegtem.
Mert tegnap a repülőn a késés miatt felszálltunk már a gépre, és akkor mondta be a pilóta, hogy még 2 órát várni kell, mert vihart jelentettek ott körülbelül a határ környékéről, és hogy addig nem kapnak felszállási engedélyt. De hogyha valakit érdekel, akkor megmutatja a pilóta fülkét, töltsük el kellemesen az időt, mondta, és akkor bementünk pilóta fülkét nézni, és akkor hangzott el ez az ominózus mondat.
Esetleg ismerte a pilóta is, magyar volt a pilóta, mert akkor biztos, hogy ismerte.
Persze, magyar volt a pilóta, és elkezdtek sikongatni, hogy jaj, Koltai Róbert, és rögtön jöttek történetek, hogy hol találkoztak vele, Nyíregyházán, vagy én nem is tudom, mit mesélt most a repülőgépen a pilóta.
A pilóta története külön drámai, mert egyszer bementem egy benzinkútra, mint vidéki színész jöttem, mentem Pest és vidék között. Már nem tudom, hol volt az a benzinkút, és oda jöttek hozzám fekete ruhás urak. És művész úr, a kollégánk volt az a pilóta, aki most temettünk el. Maga az az ember, aki olyan csodálatosan ott ült meg, ahogy nézett ránk, és főszereplő lett a filmben, mert hát ilyen nincs, hogy gondol egyet a Gyuszi bácsi, fölnéz az égre, és lestoppolja a repülőgépet, és a következő film már benn ülök a gépbe. Tehát ha valamire büszke vagyok, akkor erre a jelenetre nagyon.
Hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, régi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Hová megyek így nélküle? Mivé legyek most nélküle? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek?
Gyuszi bácsiról is sokszor kérdeztek az elmúlt évtizedekben, hogy akkor ő hogy volt a családban, és a filmben hogyan vittétek tovább az ő figuráját. Azt is tudom, hogy többször nézted újra a filmet. Szívesen teszed nem mind a mai napig.
Játszák. Hát ez ilyen így 33 éve készült, és még mindig így szeretik. És nagyon sok ember rájött már, hogy ez egy nagyon szép film.
Akkor a te emlékezetedben most igazából egybe van a kettő, nem? A film és az ő karaktere, hogy úgy szépen össze is mosódott?
Annyira egybe van, hogy Gyuszi bácsi tulajdonképpen nem volt egyértelműen jó ember, de ezektől megy előre a világ, hogy vannak ilyenek, akik mindenek keresztül csörtetnek, és a saját szenvedély, mondjuk ki, hát a szerencsejáték szenvedély a legdöntőbb része a Gyuszi bácsinak. És amellett van az unokaöccse, vannak a nők, a nem tudom mi, de nagyon büszke vagyok, hogy 33 évig tartotta magát minden állami támogatás nélkül. Úgy értem, hogy bár az jól esett, amikor a legkomolyabb magyar filmrendezők úgy döntöttek, hogy abban az évben, amikor kijött a film, akkor az Oscar-díjért benevezték, nem nyertük meg, pedig szerintem magasan a legjobb film volt. Hát ezt poénból mondtam, de tényleg, mert az Oscar-díj kiosztás ugyanúgy, mint sok minden a világban, az politika. És abban az időben a világpolitikában az ázsiai dominancia, ázsiai filmek, meg annyira, hogy az 5 közé, most már 10 közé lehet bejutni első lendületből, annak idején a legjobb 5 között 4 ázsiai film volt. Mint ahogy ázsiai is nyerte akkor meg. De hát ezt csak szerénytelenül mondom, mert ennél nagyobb igazolás nem kell, mint hogy 30-valány év múlva még mindig így szeretik az emberek.
Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most. Az ígéret szerint nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk a vonatunk
Nekilódul újra száguld régi láz, hajtja az a régi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogó zaja, mint régi jó barátokat.
Csak ismételni tudom magam. Bízom abban, kedves hallgatók, hogy ezek a bejátszások is meghozzák a kedvüket sokaknak, hogy egyik-másik filmet újra nézzék. Most pedig javaslom, folytassuk a beszélgetést Koltai Róbert, Jászai Mari díjas színművésszel, rendezővel, valamint párjával, Gál Ildikó rendezővel, akik a Koltai 80 filmes könyv című kötetet hozták el Kolozsvárra idén júniusban.
Majd úgy fogad,
hogyha már filmes könyv a címe a kötetnek, akkor ismét Ildikóhoz fordulnék, hogy vannak azok a filmek, amiket Robi rendezett, azok alapjában benne kell, hogy legyenek egy ilyen könyvben, vagy valamilyen kontextusban meg kell jelenjenek, és ezen túl pedig hogyan gondolkodtál?
Hát ha most ezt a könyvvel kapcsolatban kérdezed, akkor annak alapvetően három nézőpontja volt. Az egyik ez, amit mondtál, igen, a Robi által rendezett filmek, ezek mindegyike, de és szerkesztve úgy van, hogy ez van később, bár tulajdonképpen ez az előzmény. Azokkal a filmrendezőkkel is, vagy közülük néhányal beszélgettem, akit Robit mint filmszínészt foglalkoztatták, többek között Rózsa Jánossal, aki több elég nagy évű filmszerepet is rábízott annak idején, hogy ő milyennek látta Robit mint filmszínészt, mennyiben más, ahogy a Vásznon volt, vagy amilyennek gondolta őt, vagy a színpadi élményei alapján, amilyennek látta meg minden. Az is nagyon érdekes volt, hogy pont ő nagyon különböző karaktereket is bízott rá, hogyha csak mondjuk a trombitást vagy a csókanyút rakom egymás mellé, hát nem gondolnám ugyanazt a színészt mögé. Ő meg igen, ő gondolta. Aztán ugye a Tímár Péter vele nem lehetett interjút csinálni, úgyhogy én ott megkerestem különböző régi vele készült interjúkat, és akkor azokból összeszedve azt, ami a Robira vonatkozott, gyűjtöttem csokorba. Tehát, hogy ez volt a másik része, és volt egy harmadik aspektusa, az pedig az, hogy mi együtt hogy dolgoztunk, mert abból is készült már két film, egy hosszabb, meg egy rövidebb, egy 10 perces, meg egy 43 perces tévéfilm, amit most már vetít a Magyar Mozi TV csatorna, sőt, indult a Magyar Mozgókép Fesztiválon is, bekerült a versenyprogramba, meg még másik két fesztiválon is, ami szintén nyilván ennek a szubjektivizmusnak a jegyében értelmezhető, de hogy a Robinra nem korábban talán nem feltétlenül jellemző karakter egyik sem, mert az egyikben, a 10 perces filmben ő egy, ezt talán meséltük a múltkor, egy demenciába szép lassan elsüllyedő, idősödő urat játszik a maga derűjével, a másikban pedig, ebben a tévéfilmben pedig ő a, hát a kék szakállú herceg, mi csináljunk. Az a nőkről mindent tudó férfi, aki szép lassan elmenni készül a világból, és keres maga helyett valaki olyat, aki a nőkről szerzett tudását tovább viszi. Ez pedig az Elek Feri, és erről szól ez a tévéfilm, majd nézzétek meg.
Rózsa János Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező neve is szóba került az imént, aki azt mondja a filmes könyvben, idézem, a közös munka megtanított, hogy miket mondhat az ember a színészeknek, vagy miket ne mondjon, hol és hogyan kell egy kicsit segíteni, ha szükséges. Van például a trombitásban egy érzékeny jelenet, amikor egy lány erőszak áldozatává válik. Robi volt az erőszaktevő, aki egyszerre végrehajtotta a rendezői instrukciót, durva volt és erőszak, de közben nyugtatta a lányt, hogy ne féljen, vigyázz rá. Nagyon tanulságos volt, eddig az idézet. Robi is visszaemlékezett erre a beszélgetésünk során.
Igen, volt egy jelenet, amikor olyan kurucokat játszunk a filmben, hárman, már csak én élek, ez a Trombitás című film. Bence Ferenc és Fábián Ferenc az, aki erdélyi magyar színész volt, mind a kettő eredetileg, ők már nem élnek. És az egy soha nem múló emlék, hogy annyira aljasokat kellett játszani, így ezzel a fejemmel, és pláne fiatalon. Tudják, hogy mikor lesz a csata, és amikor a többi kuruc hős küzd, akkor mi megyünk rabolni. Tehát ennél borzalmasabb emberek nem létezhetnek. Megyünk rabolni, meg a nőket is elrabolni. Én nem vagyok egy ilyen vérnősző, rettenetes férfi, ez nekem nagyon fura volt ez a szerep. Ráadásul, amelyik lányt nekem el kellett kapni, vadul, az, amikor elvállalt, akkor aláírta a szerződést, és mikor jött a forgatás, akkor beijedt. jogosan. Aznap nem is tudtuk fölvenni, és karhatalommal hozták ki a gyártásvezető. Azt mondta, alá van írva, jönni kell. És egy ilyen remegő nő, én meg, tehát ilyen erőszakjelenet nincs a világon, hogy közben 16-szor bocsánatot kértem két mozdulat között, meg kézráindulás között, meg téptem le a blúzát. De a ruha már nem volt rajta. De az utolsó blúzától is meg kellett fosztani, és közben kértem a bocsánatokat, és jeleztem, hogy én nem így gondolom az egészet. Ott volt Ragályi Elemér, életem egyik legfontosabb operatőre, csodálatos ember. Ő volt az operatőr, és hát már mondhatnám, a tökétele volt, hogy én ott mit össze ügyetlenkedek, meg kínlódok, mert nem tudtam, hogy nem ment könnyen ez az erőszak jelenet. És akkor ott mondta, hogy mert van egy ilyen rettenetes mondás, most izész vagy árverezzünk. Azt mondja, hogy árverezzünk. És Robikám, döntsd már el, hogy izész vagy árverezzel. Közben szegény lánytól 16-szor bocsánatot kértem, mert végül karhatalom kihozta őt forgatni két nappal később. Ez borzasztó volt.
Lássuk, hogyha Ildikó valamit hozzá tenne, mert ugye így a szerepek köre azért úgy kinyílt, vagy hogy mondjam, számodra is gondolom ezáltal, hogy elkezdtétek valahonnan, és aztán jött egyik a másik után.
Inkább az volt az érdekes, hogy majdnem mindenkit, akivel beszélgettem, majdnem mindenkit ismertem egyébként már, mert távolabbi vagy közelebbi baráti körbe így vagy úgy beletartozott, hát beszélgettünk már. Csak nem erről, vagy nem a Robiról, vagy nem így. És érdekes volt bizony megtapasztalni azt, hogy ők mit gondolnak, az együttműködésről mit gondolnak, és nem volt mindenki feltétlenül és egyértelműen odaadó és pozitív és csak jókat mondó, messze nem. Sőt, hát vannak olyanok is benne, akik alkotuknál fogva, hogy mondjam, kevésbé, például mondjuk a Vámos Miklós szerintem egy alapvetően zárkózott ember. És noha voltunk náluk ebédelni meg, tehát hogy barátkozzunk, meg a Robival ugye nagyon vacsorázni, nagyon régóta barátok meg minden. Amikor én kértem tőle ezt a lehetőséget, akkor azt mondta, hogy jó, de csak is e-mailben. Tehát például velem ez alkalomból nem találkoztunk egyébként, igen, de ezt csak így. És miközben igyekeztem mindenkinek megőrizni a maga viszonyát, mitőbb a stílusát, a szófordulatait, mindenfélét, ahogy erről a dologról beszélt, Vámos Miklós például ragaszkodott hozzá, hogy egyetlen de se változhat meg a szövegében, vagy azonnal küldjem el neki a változtatást, de úgy hagytam pontosan, ahogy volt. Szóval, hogy nagyon érdekesen kirajzolódott ezekből a beszélgetésekből a Robi baráti körének, vagy az együttműködő, vagy a munkatársi körének a véleménye, a viszonyai, az egymáshoz való viszonyuk. Nagyon érdekes volt például, hogy az Andy Vajna féle film, ugye, amikor a miniszter félrelép született, annak az ötletét azt elmesélte Kern András is, hogy az ő ötlete volt, hogy ide menjünk, itt csináljuk, nem tudom micsoda, aztán elmesélte Bunyik Béla is, hogy az ő ötlete volt. Hát most tegyen igazságot, aki akar. Szóval, hogy nagyon szépen kirajzolódott az akkori világ, az egész alkotási folyamat és az ottani viszonyok teljessége.
Ha már Kern András szóba került, ő is azt mondta, hogy üzeni Ildikónak, hogy ez a könyv aztán nagyon jó sikerült.
Ő harcos társam, és közben meg 25-30 év, amíg együtt játszottunk a József Attila Színházban, köztük a miniszter félrelépet is, a színdarab részletet, aminek alapján a Vajna el tudta képzelni, hogy jól képzelte, mert 20 nem tudom hány éve a magyar mozi néző csúcstartó az a Nincs mese, az a miniszter félrelép. Tehát moziba többen nem láttak semmit. És a Kernnel mi estéről estére, Balfácsánt vacsorára, miniszter félrelép, József Attila színpadán, mind a ketten vendégként gyűrtük a közönséget és egymást, és hát a közönség imádta dolgainkat. Ketten körülbelül 1000-nél is több estét játszottunk ebbe a 3 darabba. Olykor keményen összecsaptunk magándolgokon, de a színpadon nagyon-nagyon nagy élvezet volt, és a filmben is az együttrendezés vele, az is nagyon.
Reménytelen, ha dőlni kezd a létre, hogy józan és okos legyek. Az életem, ha néha-néha léha, nem mérlegel észérveket. Bevallom én a gyarlóságom, a falra mászom, olyan hülye dolgokat teszek. Tudom, így nem lehet.
Maradj már! Nem állítom, hogy egyszerű a kérdés, ha éppen csapdába vezetsz. Tudom, tudom, hogy jön a nagy kísértés, de annál oltáribb a hetsz. Nyakig vagyunk, ezt rég megszoktam, a tarsolyomban egy jó kis hanta mindig van nekem.
Gyere,
de gyere velem.
Jó, én jövök, jövök, megyek, veled megyek.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
Nehéz teher, hogy óvatosan éljek, mert ami jó, az nem szabad.
Vigyázni kell, a tények és a fények egymásnak ellent mondanak.
De mit tegyen egy gyarló alkat, legjobb, ha hallgat, s kapva kap az első ötleten. Gyere, na gyere velem!
Most mi van?
Egy szót se szólt.
Ez a helyes, imádkozzunk!
Csak ússzuk meg!
Ha megy, hát megy, ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg!
Figyelsz, nagyon figyelj rám! Előre néz, és ne gondolj a bajra!
Ezek csak ócska közhelyek.
Hidd el, a méz majd rácsorog a vajra.
Benyalni félek nem lehet.
Ha vállalod, hogy vállalsz egymást, barátom, meglásd, a kis kaput én rögtön meglelem.
Ugyan reménytelen.
A kocka nálam el van vetve,
nem adják jegyre, hogy azonnal egy hatosod legyen.
Öreg, higgyél nekem, egy órája nem csinálsz semmit, csak dumálsz.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Most mi a probléma?
Semmi.
Ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
De én azt mondom,
na ne hülyeskedj.
Ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
Könyörgöd, kér már észre.
Én.
Ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
Most mit akarsz?
Amit te.
És én mit akarok?
Csak ússzuk meg.
Most itt egy alkalom, ugye, a 80-as könyv megjelenése, amikor ismét köré gyűlnek ezek az emberek. Mert hogy Ildikó és a sors úgy hozta, hogy ez a folyamat ezt is magában hordozta. Hogyan vagy jelenleg ezekkel az emberekkel? Vagy ki az, aki lélekben továbbra is nagyon közel van hozzád? És talán akivel jó lenne még szorosabbra fűzni a barátságot?
Igazából mindenki, az élők és a halottak is. Ez egy örök együttlét velük, ami elől nem lehet, ugye eddig csak a Csákányi Laci bácsit említettem, meg azok között, de mondhatnám a Helyei Lacit, tehát akik már mind nincs, vagy a Rajhona Ádámot, vagy a Hollósi Fricit, tehát akik mind ott vannak a filmjeimben, és ott is maradnak velem együtt. Kiderült sokszorosan, hogy nem az számít, hogy egyes politikusok hogy látnak valakit, és hogy milyen díjakat adnak. De hát a díjakra se panaszkodhatok, mert halhatatlanul társadalmi örökös tagja. Igen, az is a közönségnek köszönhető, és csodálatos csapat vesz körül.
Ezek a kapcsolatok, ezek élő kapcsolatok ma is, hát nyilván azok között, akik még elérhetőek, vagy nemrég találkoztunk Dés Lászlóval, a koncertjén ott voltunk pár nappal ezelőtt, mint amíg Grecsó Krisztiánnal is abszolút élő a kapcsolat. Vámos Miklós most jött haza egy alkotótáborból, és azt mondta, hogy utána látogassuk meg. Nógrádi Gáborral hetente, két hetente beszélnek telefon. Úgyhogy ezek abszolút a mai napig, hiszen ezek azért barátságokká lettek sok-sok együtt töltött, meg együtt dolgozott év után egyfelől, tehát azt gondolom, hogy ebben ilyen értelemben nincs hiba, hogy akik régről elfeledett kapcsolatok és aztán újra élettek, ilyen szerintem nem is nagyon van. Volt olyan, akit ennek a könyvnek a kapcsán értünk el, de vele is, szóval gyakorlatilag ugyanott folytatták, mint ahol mondjuk 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt letették, csak valamiért az illető vagy külföldre ment, vagy más miatt elsodorta őket az élet egymástól, de a távolság csak fizikailag lett nagy, igazából érzelmileg, vagy munkatársilag, vagy szellemileg nem. Úgyhogy szerintem én nem hoztam ilyen értelemben új embereket, inkább ez csak egy összefoglalója az elmúlt filmes évtizedeknek.
hogyha még filmek vannak esetleg, amiket ma szívesen megnézel, amelyek nem abba a fővonalba tartoznak, amit te rendeztél, vagy amelyek kassza sikerek voltak annó, és most mégis úgy ott vannak.
Igen, tehát kiderül most, hogy van ez a úgynevezett Magyar Mozi TV csatorna, hogy attól például, hogy én kaposvári színész voltam, alig láttam magyar filmet. Mert régen volt a bemutató, ment a moziba valameddig, és utána kész. Ez volt régen. Ha nem értem rá a bemutató napján, mert vidéken játszottam, vidéki színházban, akkor attól már el is búcsúzhattam, és most egy csomó filmről látom, hogy hű, de jó film, de függetlenül tőlem is. Olyan filmeket látok, amiket nem volt módomban a vidéki játéktól, és vidéken tényleg csak 2-3 napig megy egy film. Úgyhogy sok meglepetés ér, hogy ez egy nagyon erős filmművészet, ez a magyar.
Ilyenkor az ember úgy rá csodálkozik bizonyos dolgokra, bizonyos helyzetekre is akár, hogy téged Kaposvárra vitt az élet, és nem Budapest, nem a... De hogy ez így igazából nem alakult rosszul, vagy jól alakult, nem?
Hogy ennek köszönhető. Mert ha bekerülök Pesten, mondjuk a Nemzetibe, amikor színművészet végeztem abban az időben, akkor eltűnök a sülyeztőbe esetleg. Ott van egy olyan hierarchia, hogy bizonyos szerepeket csak ez, csak az, csak az, ha csak nem valami egész kiugró, mint a Udvaros Dorottya mondjuk, hogy rögtön. Volt olyan kollega, akitől kérdeztem is, hogy ja igen, a Máté Gábor. Mondom, te főszerep tanszakot végeztél, hogy rögtön mindent, a Hamlettől kezdve mindent ő kapott. De ezt nem irítségből mondom, mert egyikben jobb volt, mint a másikban. És hát én meg nem panaszkodhatom, mert csoda szerepeket játszhattam. De film ügyben tátom a számot, hogy mennyi jó magyar film van, meg volt.
És most hamarosan, vagy talán már el is készült a Ma este gyilkolunk. Azzal mi a helyzet?
Az elkészült egyébként. Most Veszprémben volt a Magyar Mozgókép Fesztivál, annak volt a nyitó filmje. Még a mozi bemutatót megelőzően, tehát ez még egy elő-elő bemutató volt. A mozi bemutató az valamikor október végén lesz, úgy tudom. De ott levetítették, és hát ott voltunk, ott volt ő is, ott volt Kern András is, a rendező, az operatőr, a fiatal női főszereplő, és szerintem hát nagy sikere volt. Ezt ott szerették.
Hát igen. Nagy örömünkre. Izgalmas a téma, hogy egy színész otthonban játszódik, és ez már eleve egy olyan alap, amire lehet építeni. És a magyar film legcsodálatosabb idős művészei gyűltek össze, Bodrogi Gyulától kezdve.
Takács Kati, Pogány Judit, Jordán Tamás, Bálint András, ugye a Kern András a főszereplője, Hermányi Marianő a fiatal női főszereplő, akivel ketten nyomoznak, Kern András és ő, mert ugye egy gyilkosság történik, egy idézőjeles gyilkosság történik ebben
a... vígjáték, krimi vígjáték. Ilyen szempontból hasonló a miniszter félreléphez, hogy az is krimi vígjáték.
Szóval zajlik egy nyomozás, mondom, egy idézőjeles gyilkosság kapcsán, de most nem fogom lelőni a poént, hogy itt pontosan mi történt, az egy nagyon fontos kulcsszó, hogy színészek között játszódik az egész. Szerintem ennyi. Majd meglátjuk.
És hogyha a Koltai Robertet megkérik, hogy sorozatban tűnjön fel, a továbbiakban mit mond? Mert ilyenre is volt példa az elmúlt időszakban.
Volt, meg van is. Épp most olyan részeket ad a tévé a Drága Örökösökből, amit még nem láttam. Játszani játszottam, és kíváncsian várom, bár én nagyon sokáig ebben a filmben száműzve vagyok valahova Szerbiába, és közben azért a film megy előre. Épp tegnap láttam, hogy a szobromat ledöntötték, mert volt egy szobrom is a filmben. Nem életem legfontosabb szerepe, de nagyon jó csapatban, nagy sikerrel megy, úgy tudom, még mindig.
Közben pedig színházban is jó létezni Koltai Robertnek, olyan helyzetekbe belekerülni, amikor párjával, Gál Ildikóval együtt gondolkodnak. Olvasó, gondolkodó színháznak nevezik a Thomas Mann műve alapján készült Halál Velencében című felolvasó színházi előadásukat, amelynek Ildikó a rendezője. A zenéjét pedig Darvas Ferenc szerezte, aki egyúttal közreműködője is a produkciónak.
Darvas Ferenc zongorázik méghozzá úgy, hogy improvizál közben végig, bizonyos pontokon, tehát annyit látsz a szövegkönyvben, hogy bizonyos pontokon be van írva, hogy itt, vagy itt jön a zene, és amit éppen a Feri oda aktuálisnak, vagy fontosnak gondol az ő állapotától, meg a Robi hangulatától függően, azt szokta muzsikálni, nagyon szépen összejátszanak ők ketten.
Még egyszer Ildikóhoz fordulnék, hogy ez a Robiul beszélés, a Robi nyelvén való beszélés, ez hogyan fokozódik, hogyan fejlődik, miközben ugye már három könyvön túl voltatok, ami előtt belevágtál ebbe a negyedikbe.
Hát ez a Robi úr beszélés, ez főleg akkor érvényes, amikor ő egy történetet mesél, de hát hallod, és a hallgatók is hallják, hogy ő úgy szeret történetet mesélni, hogy elindul valahonnan, aztán elágazik egy kicsit, aztán eszébe jut valami korábbi, akkor oda visszaugrik, onnan megint elágazik valahova. Szóval ő eléggé, hogy mondjam, szövevényesen szeret fogalmazni, néha elfelejt belőle valamit, akkor be kell mondani egy szót. Ahhoz, hogy ez érthető legyen, ahhoz én ezt leszoktam egyszerűsíteni, megőrizve mégiscsak a gondolat ívét, hogy honnan, hová akar eljutni, meg milyen elágazások mentén. Hát egyszerűen megtanultam az ő fejével gondolkodni olykor, és nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy csak annyit mond a Robi, hogy hola, és már nem kell megmondani azt, hogy mit keres, hanem érkezik a válasz. Sőt, már néha elég rám nézni, és érkezik a válasz. Hát egyszerűen az élet, meg az együtt töltött hétköznapok is megtanítják erre az embert. Szerintem ezt azért a legtöbb társ tudja. Az, hogy nálunk ebből még egyfajta könyv is született, vagy ott is hasznosítani lehet, az csak egy bónusz.
És várjátok igazából a következő kihívásokat, vagy lehetőségeket, amelyek színházban, akár az együtt dolgozásban?
Vannak tervek, színházi tervek vannak elsősorban, illetve hát visszük tovább, amit említettem, korábban ezt a Másfél óra című darabot, ez egy áprilisi bemutató volt. Ezt is visszük tovább, marad a Halálvelencében is, illetve van egy új terv is, de azt most még nem mesélném el, viszont annyit előre bocsátanék, hogy az zenés. Azért zenés, szerintem hadd mondja el a Robi, hogy milyen nagyon büszke volt rá, énekelt az Erkel Színházban.
Összetalálkoztam egy volt tanítványommal, nem véletlenül elmentünk megnézni az Állami Operaházba. Ő ott most vezető, tenorista, László Boldi. Elmentünk megnézni, megvártuk a színészbejárónál, operaház színészbejárójáról, mert nagyon jó volt. Két operában is ő énekelt a főszerepet, a Parasztbecsületbe és a Bajadzóba. És hát nagyon gratuláltam neki, mert én nem tudtam, én prózára tanítottam, mindig mondja is, hogy az én növendékem volt a Gornagymari színész iskolájába. Megvártuk, beszélgettünk két-három mondatot.
Az került szóba, hogy nem sokára lesz egy koncertjük az Erkel Színházban, és hogy énekelnek ilyen dalokat, olyan dalokat, és erre a Robinak rögtön énekelhetnék je támadt ott a művész bejáró előtt, hogy és azt ismered, hogy...
És elkezdtem énekelni a Dés Lacinak a Legyen úgy című dalát. Csak így a kapella, minden kíséret nélkül. És 6 sort meghallgatott belőle, azt mondja, nem akarod elénekelni az Erkel Színházba velünk? Most lesz koncertünk. Szekeres Adrián és Doknányi zenekar, 100 tagú zenekar. Hogy én? Szóval persze, tartunk belőle próbát, és életem egyik legnagyobb élménye lett, ahogy Erkel Színház 1600 nézője előtt elénekelhettem a Dés dalt.
Kedves hallgatók, hamarosan ezzel a Legyen úgy című dallal zárjuk összeállításunkat. Előtte viszont jöjjön egy örök kedvenc, amit szerintem mindketten nagyon szeretünk Koltai Róberttel, és biztos vagyok benne, hogy sokan mások is. Hálás vagyok az újbóli találkozásért Koltai Róberttel és Gál Ildikóval. Egészséget, jó kedvet kívánok nekik, s ha már ilyen szépen belelendültünk, akkor miért is ne folytassuk legközelebb is, ott, ahol ezúttal abba hagytuk. Az ő nevük ben is köszönöm a figyelmüket. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.
Adi Endre, Párizsban járt az ősz. Párizsban tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felém, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk, soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, ha máshogy nem, legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Majd lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Na 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 na